Szeretettel köszöntjük az újonnan érkezetteket is. És említettem tehát ugye, hogy mindig ez lesz a metódusunk, hogy megnézzük, ki az adott bibliai iratnak a szerzője, mikor keletkezett, és összehasonlítjuk ehhez képest, hogy mikor teljesedett be, és látni fogjuk, hogy nem csupán az érdekes itt, hogy bizonyos tényeket x évszázaddal előre bizonyos próféta elmondott, hanem hogy olyan mély belső összefüggésekre világítanak rá ezek a tömör, rövid bibliai kijelentések, amelyekre magunktól nem jönnénk rá. És elgondolkodunk majd azon, hogy lehet ennyire röviden, de ennyire pontosan éppen a lényeget megragadni és kifejezni. És akkor mindjárt fogjunk is az első témánkhoz, hogy ne nyújtsuk hosszúra az egész sorozathoz szóló bevezetést, hogy ahogy a programon is láthattuk, az egymást követő nagy ókori birodalmak és ezek folytatása Dániel könyve második fejezetében, és az alcíme egyesülhet-e a vas és a cserép. Erről a proféciáról biztos vagyok, hogy mi beszéltünk valamikor jó pár évvel ezelőtt, amikor Dániel könyvén haladtunk végig, de ez annyira alapja minden további ilyen átfogó történelmi proféciának a Bibliában, hogy ez kihagyhatatlan egy ilyen sorozatnak az első tagjaként. Nem is volt nyilván mindenki itt akkor, és ez mindig rejtegett valami újat, és érdeklődésre számot tartót, ha alaposan végig gondoljuk, ezt a Dániel könyve második fejezetében található kijelentés sorozatot. A Dániel könyve második fejezetében lévő történésnek a fő szereplői ismert történelmi személyek. Az egyik Nabukodonozor, az újbabiloni birodalomnak az alapítója, aki időszámításunk előtt 605-től 562-ig uralkodott. Ugye ez akár ókorban, akár később ritka jelenség, mert ha kiszámítjuk, 43 évig uralkodott, és az ókor egyik nagyon nevezetes alakja, egy nagyon tehetséges uralkodó volt. Ékírásos feliratoknak a sokassága került elő az ő nevével, illetve a saját birodalma népeihez intézett szózatával. Dániel próféta is történelmi személy, noha rögtön megemlítem, hogy a 19. század vége felé, de főleg a 20. században és a mai napig is sokan kétségbe vonják, hogy ténylegesen Dániel próféta az időszámításunk előtti 6. században él, Dániel próféta lett volna a könyvnek a szerzője, de ha az ember ezeket az úgynevezett érveket megvizsgálja, és egyáltalán azt az állítást, hogy hát valaki később az időszámításunk előtti 2. században írta volna Dániel prófétának a nagy nevét felhasználva, akkor ezek olyan polyva könnyűnek bizonyulnak ezek az érvek, és rengeteg régészeti lelet is tanúsítja ma, hogy Dániel könyvét csak olyan valaki írhatta, aki nagyon közel volt az időszámításunk előtti 6. századi eseményekhez, mert pontosabban tudott dolgokat, mint a későbbi görög történetírók. Egy néhány sort talán hadd idézzek Józefus Fláviustól, ugye az ő nevével már találkoztunk, zsidó történetíró, Jézus idősebb kortársa, és Józefus Flavius a Zsidók története című művében ezeket írja. Dániel egyike volt a legnagyobbaknak a proféták között. Nem csak életében élvezte a legnagyobb tiszteletet és megbecsülést a királynál és a népnél, hanem halála után is örök emléket hagyott. Iratait nálunk még ma is olvassák, és ezek bizonyítják, hogy Dániel valóban Istennel társalkodott. Irataiban jövendőlései változatlanul és hitelt érdemlő alakban megmaradtak. Tehát tekintettel Dániel jövendőléseire úgy vélem, hogy messze esnek az igazságtól azok, akik azt hiszik, hogy Isten nem törődik az emberek dolgaival, mert nem lehetnénk tanúi, hogy jövendőlései mind beteljesültek, ha a világon mindent csak a véletlen irányítana. Ezeket írja Józefus Flavius. Végül megemlíteném azt, hogy maga Jézus Krisztus is hivatkozott egy részletre Dániel próféta könyvéről, mégpedig ezzel a bevezetéssel, hogy ha látjátok ezt és ezt a bizonyos hatalmat, azt a pusztító utálatosságot, amelyről Dániel próféta szólott, és még Jézus hozzátette egy felhívást, aki olvassa, értse meg. Tehát ezt vehetjük úgy, mint egy személyesen hozzánk szóló felhívást, amikor ma Dániel könyvéből ismerünk egy részletet. Tehát nem úgy van, hogy valami régi, ószövetségi, érdektelen dologgal foglalkozunk, hanem egy olyan könyvnek a kijelentéseivel, amire Jézus így szinte rámutatott, és azt mondta, hogy aki olvassa, értse meg, amit ez a könyv tartalmaz. Akkor próbáljuk nagyon röviden összefoglalni az előzményeket, magának a profétikus kijelentésnek az előzményeit. Azt olvassuk a második fejezetben, hogy Nabukodonozor uralkodásának a második évében adta Isten azt a különleges kinyilatkoztatást, amit ma közelebbről megismerünk. Ehhez annyi megjegyzést kell fűznünk, hogy mivel később majd olvassuk, hogy Dániel prófétát, aki fiatal emberként került az újbabiloni udvarba, három másik héber fiatalember társával együtt fogolyként, Nabukodonozor 605-ös hadjárata során, hogy őket is ekkor már Nabukodonozor második évében az úgynevezett káldeusok rendjéhez számították, ezek voltak a babiloni bölcsek és királyi tanácsadók, és esetleg valaki itt zavarba jön, hogy az első fejezetben az áll, hogy három évig tanítatta őket Nabukodonozor egy ilyen, mondjam így, tisztviselő iskolában, hogy majd a saját népüket ők kormányozzák Babilon hű tisztviselőként, és itt azt olvassuk, hogy a második évben már őket a babiloni bölcsek közé számítják. Azonban tudni kell, hogy a babiloni királyoknál az volt a rend, hogy azt az évet, ami nem volt teljes év, amikor ő trónra lépett, azt nem számolták az uralkodási évek közé, hanem azt trónra lépési évnek hívták. Tehát, hogyha második éve volt, akkor hozzáadjuk a trónra lépési évet, ez valójában már harmadik éve Nabukodonozornak, és arra következtethetünk, hogy röviddel ezelőtt lehetett az a vizsga, ennek a három éves iskola lezárását jelentő vizsga az ott tanulók számára, és Nabukodonozor akkor figyelt fel Dánielre és a társaira, és ez röviddel ezután történhetett. Azért figyelt fel rájuk, mert azt olvassuk a Bibliában, hogy tízszerte okosabbnak találta őket, amikor kérdezgette őket, mint a többieket. Azt olvassuk itt a második fejezetben, hogy a királynak egy éjszaka álma volt, és az álma félbeszakadt. És talán mi is voltunk úgy, mint amit a királyról is mond a Biblia, hogy tudta, hogy valami nagyon érdekeset, valami nagyon különlegeset álmodott, de mivel hirtelen felébredt, hirtelen félbeszakadt az álma, tudta, hogy ráismerne, ha valaki elmondaná, hogy mi volt az az álom, de maga képtelen volt visszaidézni. Talán nekünk is volt ilyen esetünk, és ez valahol az Istennek a gondviselése volt, hogy félbeszakadt az álma, mert egy ilyen keleti udvarban mindenütt ott voltak az álomfejtők, a jósok, ugye a valódi tudomány, meg az ilyenfajta idézőjelbetett tudomány nem különült el egy ilyen ókori udvarban, és ha Nabukodonozor el tudja mondani az álmát, akkor semmi kétség, hogy ezek az álomfejtők, akik gyakorlottak voltak abban, hogy hozzanak ki valami impozáns dolgot egy-egy álomból, vagy hihetőnek tűnő dolgot egy álomból, készek lettek volna magyarázatot adni. De a király azzal a döbbenetes kéréssel állt eléjük, hogy mondják meg az álmát, és aztán mondják meg a jelentését is. Hát azok meg ugye mondták, hogy hát finoman mondták, hogy sok nagy király volt előtted is, de azért ilyen képtelenséget még senki se kért káldeusoktól, hogy mondják meg az álmot, és annak a jelentését. És hát csak erősítették, mondja el a király az álmot, és hát mi megmondjuk a jelentését. De Nabukodonozor egyre idegesebb lett, mert annyira akarta megtudni, visszahallani az álmát, és annak a jelentését is, hogy mivel nem tudtak segíteni sehogyan, egy igazi keleti despotaként, akinek senki nem mer ellent mondani, és aki élet-halál ura, elrendelte, hogy az összes káldeust, az bölcsek egész rendjét végezzék ki, mert a neki oly fontos dolgot nem tudták megoldani. Ez egy nagyon befolyásos társadalmi réteg volt, tehát igen szilárd lábakon állhatott Nabukodonozor uralma, hogy ezt is megmerte kockáztatni. És mivel Dánielt és a társait már ekkor hozzászámították a bölcsek rendjéhez, őket is kereste a kivégző parancs végrehajtásával megbízott udvarmesterek fejedelme. És ekkor Dániel érdeklődött, hogy tulajdonképpen mi ennek a parancsnak, a kegyetlen végzésnek az oka. Az udvarmesterek fejedelménél megtudta, és ekkor haladékot kért a királytól. Ugye, ha belegondolunk, ehhez nagyon nagy hit kellett, mert ha haladékot kér Dániel, utána viszont nem tudja teljesíteni, amiért haladékot kért, hát a király haragja biztos, hogy nem ismer határt, és ki tudja, miféle kínhalálra ítéli haragjában. De mi lehetett az oka, hogy Dániel erre merészkedett, hogy haladékot kérjen, hogy ő, illetve a társaival együtt majd megmondják ennek a jelentését. Hát két oka lehetett. Az egyik tudta, hogy létezik élő Isten, Dániel hit benne, akiről azt olvassuk a Bibliában, minden emberi gondolatot jól ért, titok előtte nem létezik, és még az ember álmait is tudja. Különösen, ugye itt most majd látni fogjuk, ez egy Istentől adott álom volt. Tehát ő abban bízott, hogy egy valaki képes arra, ami lehetetlent a király kér, az élő Isten, akit ő tisztel. A másik oka pedig az lehetett, hogy annyira tapasztalták az elmúlt évek során, hogy Isten gondviselésre őrizte, segítette őket a babiloni udvarban, hogy nem tartotta valószínűnek, hogy az életük eddig tartott, és hogy az Isten engedné, hogy ilyen értelmetlenül fiatalon elveszítsék az életüket, ha eddig gondoskodott róluk, és bízott abban, hogy segítséget kapnak. De az is nagyon jellemző, amit ír, hogy utána mit tettek. Dániel nem magabiztos volt, és nem követelte Istentől, hogy most mentse meg az életüket azáltal, hogy megmondja az álmot és annak a jelentését, hanem még a másik három társát is, akik ugyanúgy hittek, mint ő, segítségül hívta, és így olvassuk, hogy kérjenek irgalmasságot az egek Istenétől, hogy ebből a helyzetből kisegítse őket. És tulajdonképpen ez az eset avatta Dánielt prófétává, mert azt olvassuk aztán itt a második fejezetben, hogy akkor megjelentetett ugyanaz az álom Dánielnek, amit Nabukodonozor látott, amit, mint említettem, majd későbbiekből kiderül, Isten adott neki. Ugye a Bibliában olvassunk egy meghatározást arról, hogy ki a próféta. Mózes 4. könyve 12. fejezetének a 6. versében van, és biztos vagyok benne, hogy korábban is idéztük, így mondja Isten, így közvetíti Mózes Istennek a szavát, ha valaki az Úr prófétája közöttetek, én álomban, látomásban szólok azzal. Tehát a prófétát azt különbözteti meg más halandótól, hogy Isten közvetlenül szól hozzá, és üzenet közvetítéssel bízza meg az emberekhez, és ezt, hogy szól hozzá, ezt rendszerint a valamilyen nyugalmi állapotban teszi, vagy a látomás különleges állapotában, amit maga hoz létre, vagy pedig az álomnak a nyugalmi állapotában. Nagyon szép a Bibliában, de most mégsem térek ki rá, mert még sok mondani valunk van, és nem akarom elnyújtani az időt, hogy Dániel ekkor egy hálaimát mondott. Megtaláljuk ezt itt Dániel második könyvében, és pedig a 20-tól a 22. versben, és még a 23. is ide tartozik. Itt látszik, hogy szinte, hogy kiszakadt ez az imádság Dánielből. Őt annyira lenyűgözte az, amit látott, és ahogyan Isten elmondta annak a jelentését, hogy szinte felkiált imádságában is azt mondja, hogy övé a bölcsesség és az erő, ő ad bölcsességet a bölcseknek, ő jelenti meg a mély és elrejtett dolgokat, tudja, mi van a sötétségben, és ő vele pedig világosság lakozik. És ezek után akkor mindjárt folytatjuk azzal, hogy a Dániel jelentkezik, hogy Árióknál, akin keresztül a haladékot kérte, ki az ítélet végrehajtásával volt megbízva, és jelentkezik, hogy a királynál jelentse be. És azt olvasó, sietve viszi Dánielt a király elé. Hát nyilván óriási megkönnyebbülés, hogy mégiscsak van megoldás, neki se lehetett könnyű feladat, vagy végrehajtatni ezt a rendeletet. És a 26. versben így olvassuk. Most már nézzük a Bibliánkat. Akinél van Biblia, most már szó szerint fogok idézni, csak az előzményeket jobbnak láttam tömören összefoglalni. Tehát akkor így olvassuk Dániel könyve 2. fejezetében. Szólt a király, és mondta Dánielnek, aki Baltazárnak neveztetik, ugye ez a Baltazár, ez a babiloni udvarban kapott neve volt Dánielnek, ugye Bélnek, a babiloni istenségnek a neve volt benne. Csak ugyan képes vagy megjelenteni nékem az álmot, amelyet láttam, és annak értelmét? Úgy tűnik, hogy a király kicsit rezignáltan kérdezte ezt, ráadásul nem valami idős, tapasztalt bölcset látott maga előtt, hanem egy fiatal embert, és hát megadta ugyan a haladékot, de hát kifejezi azt, hogy hát nem tudja, hogy komolyan vegye-e, hogy képes ezt a lehetetlen feladatot megoldani. Felel Dániel a király előtt, 27. vers, és mondta, a titkot, amelyről a király tudakozódott, a bölcsek, varázslók, írástudók, jövendőmondók meg nem jelenthetik a királynak. De van Isten az égben, aki a titkokat megjelenti, és ő tudtára adta Nabukodonozor királynak, mi lészen az utolsó napokban. Ugye az első mondata Dánielnek egy ilyen nagyon udvarias mondat volt, de nagyon fontos jelentése volt, mint egy mentette a babiloni bölcseket. Hát azt mondta, hogy ezt tényleg nem jelenthették meg. Ugye közvetve az volt benne, igazságtal lett volna kivégeztetni őket, mert ezt a titkot ők meg nem jelenthetik. És utána így folytatta, de van Isten az égben. A király valószínű életében először hallott egyes számban Istenről, hiszen sok Isten hívő nép voltak, mint minden ókori pogány nép, de Dániel csak egy Istenről beszélt, azt mondta, aki a titkokat megjelenti, és ez a legkülönösebb, és ő tudtára adta Nabukodonozor királynak, mi lészen az utolsó napokban. Tehát ezzel Dániel azt mondta, hogy ez egy kimondottan neked címzett kinyilatkoztatás volt az Isten részéről, és megdöbbenünk ezen a mondaton, hogy mi lesz az utolsó napokban. Nem tudom, valaha ez a kifejezés megszólított minket, vagy megfordult a fejünkbe, hogy ennek a történelemnek, vagy az emberiségnek lehetnek utolsó napjai. És rögtön érzékeljük azt, hogy ez nem egyszerűen Nabukodonozornak szólt ez a kijelentés, hanem azért örökítetett meg a Bibliában, mert az utolsó napokig terjedően vázolt föl Isten valamit. És azt is mutatja, hogy a súlypontja ennek a kijelentésnek nem az, ami közvetlenül Nabukodonozorra, ahhoz képest a közeljövőre vonatkozott, hanem amit az utolsó napokról mond, amit a történelemnek a végkifejletéről mond. Azon van a hangsúly ebben a kinyilatkoztatásban. Aztán a 29. versben így olvassuk. Néked, ó király, gondolatai támadtak a te ágyadban afelől, hogy mik lesznek ezután. És aki megjelenti a titkokat, megjelentette néked azt, ami lesz. Hát gondolom, hogy a király most döbbent meg. Mi is valószínű meglepődnénk, ha valaki azt mondja egyszer csak nekünk, hogy te tegnap, mielőtt elaludtál, vagy x idővel ezelőtt, mielőtt elaludtál, ezt meg ezt gondoltad. Ilyen gondolatok futották át a fejeden. Hát Nabukodonozor nyilván ráismert azonnal arra, hogy ő mind gondolkodott, és ezután nem lehetett kétsége, osztatlan bizalommal hallgatta Dánielt, mert aki nem csak az álmát tudja megmondani, de még azt is, hogy előtte, mielőtt elaludt volna, mind gondolkodott, az tényleg valamilyen különleges forrásból meríti az ismeretét. És akkor egy kicsit most engedjük el a képzeletünket, mert ugye a Biblia nagyon tömör, és nem akarjuk természetesen kiegészíteni vagy kiszínezni, de vajon mi lehetett emögött, mikor ez a nagy és tehetséges uralkodó uralkodása második évében, amikor a fő hódításait már véghez is vitte, azon gondolkodik, mik lesznek ezután. Lehet, hogy ebben még sok minden volt. Lehet, hogy az is megfordult a fejében, hogy hát Mi is az egésznek az értelme, hogy ő összehozott egy nagy birodalmat? Mi lesz az ő életművével? És aztán mi lesz? Talán elgondolkodott nagyon sokáig, hogy mi az emberiség vagy a történelem végcélja. Ki tudja. De annál érdekesebb az, hogy az Isten az embereknek még a gondolatait is követi. Nem szól bele az életünkbe, nem erőszakos egy csöppet se, de ott van körülöttünk, és ahogyan Dávid király mondta, még nyelvemen sincs a szó, egészen érted, messziről érted minden gondolatomat. És az Isten nem téveszti el azt a pillanatot, amikor egy embernek a fején olyan gondolatok futnak át, hogy az Isten részéről megszólíthatóvá válik. Hozzáteszem, hogy nagyon sok ember szinte leél egy életet, és különösen manapság a sokat emlegetett fogyasztó társadalomban könnyen megesik, hogy valaki csak él, évről évre, és át se fut az agyán ilyesmi, ugyan mik lesznek ezután. Ugye valamikor a 19. században még a költőinket is igencsak foglalkoztatta ez a kérdés, sorolhatnánk Petőfit, Vörösmartit, hogy hát tulajdonképpen mit célja-e világnak, vagy ugye, vagy Madácsot is emlegethetjük, vagy pedig hát mi ez örök föl is leírja Petőfi, vagy hát mi az általános boldogság, eljön-e valamikor az általános boldogság kora. Tehát nagyon szomorú az, ha a gondolkodás kultúrája szinte kivész, és már csak felszínes dolgok kötik le a figyelmet. Minden esetre ez az ókori uralkodó még gondolkodott ilyesmi, hogy ugyan mik lesznek ezután. És a 30. versben így olvassuk. Nékem pedig ez a titok nem bölcsességből, amely bennem minden élő felett volna jelentetett meg, hanem azért, hogy a megfejtés tudtára adassék a királynak, és te megértsed a te szívednek gondolatait. Ugye ez is milyen szép mondat. Rögtön elhárítja, hogy a királyt úgy megrendítette, hogy noha Dániel ezt mondta az elején, a végén ő, mint Istennek akart áldozni neki, vagy Istennek kiáró tiszteletet akart adni, de Dániel, aki sejtette ezt, már az elején mondja, hogy nekem nehogy tekints rá, mint akiben minden élő feletti bölcsesség volna. Nem erről van szó, hanem azt mondja, azért jelentetett meg nekem az álom és annak a jelentése, hogy a megfejtés tudtára adassaik a királynak, és te megértsed a te szíved gondolatait. Megkérdezem, nem szép ez? Az Isten mi is szeretné, ha megértenénk a mi szívünk gondolatait. Hogyha mi tényleg gondolkodunk, és keresünk, és foglalkoztatnak az élet végső és igazán nagy kérdései, akkor az Istennek gondja lesz rá, hogy megteremtse az eszközöket és az utakat, hogy mi megértsük a mi szívünk gondolatait, mert ő szeretne velünk párbeszédbe lépni, szeretne nekünk segíteni. És ezután kezdi Dániel elmondani, hogy mi volt az álom. És most én is elolvasom, és igyekezzünk közben a képzeletünket is használni, hogy milyen is lehetett ez, amit a király látott, mert nagyon képies volt. Te láttad, ó király, és íme egy nagy kép. Ez a kép, amely hatalmas volt, és kiváló az ő fényessége, előtted állt, és az ábrázata rettenetes volt. Annak az állóképnek, rögtön hadd mondjam, hogy állóképet fordít a Károlyi Biblia, eredeti szövegben szobor van. Tehát tulajdonképpen egy szoborkolosszus volt, amit látott Nabukodonozor, és most már hadd olvassak ezután szobrot. Te láttad, ó király, és íme egy nagy szobor, ez a szobor, amely hatalmas volt, kiváló a fényessége, előtted állt, és ábrázata rettenetes volt. Annak a szobornak a feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstből, hasa és oldalai részből, lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cseréből voltak. Nézted, míg egy kő leszakadt kézérintése nélkül, és letörte azt a szoborot vas és cserép lábaikról, és darabokra zúzta azokat. Akkor egyézúzódott vas, cserép, réz, ezüst, arany, és lettek, mint a nyári szérűn a polyva, és felkapta azokat a szél, és helyüket sem találták azoknak. A kő pedig, amely leütötte a szobrot, nagy hegyélőn is betöltötte az egész földet. Ez az álom, és az értelmét is megmondjuk a királynak. Na, egy-két szóval próbáljuk magunk elé rajzolni. Én egyszer festettem a festőművész unokatestvéremmel egy képet erről, de fogalmam sincs, hova tűnt el, annyira sajnálom, mert ez egy ilyen szép nagy ábrázolás, és akkor így képiesen jobban előttünk lenne, de azért próbáljuk most úgy a fejünkbe fölrajzolni. Tehát először is felteszem a kérdést, sejthetjük-e, hogy mekkora volt ez a szobor? A harmadik fejezet első verse itt igazít útba, ugyanis azt olvassuk, hogy később Nabukodonozor, talán annyit jegyzek meg, mert erre majd ugye már nem fogunk kitérni, hogy amikor később föllázadt ennek az álomnak a mondani valója ellen, akkor ennek a mását készítette el színaranyból. És ott a harmadik fejezet első versében megadja a méreteket, hogy mekkora szobrot csináltatott. Ugye sinkben adja meg, a sink az durván egy könyök, nem egészen fél méter, majdnem fél méter, és azt olvassuk itt, hogy körülbelül 30 méter volt a magassága, 3 méter a szélessége. Na hát akkor, ugye mondjuk 30 méter, ez egy, ugye nem tévedek, körülbelül 10 emeletes ház. És annak a magassága, de viszont ehhez képest rendkívül karcsú volt. Mindössze 3 méter a szélessége. De még érdekesebb az, hogy ugye nehéz fémekből indul arany, ezüst, bronz vagy réz, aztán vas, de a láb feje és a láb ujjai az már részint cseréb, részint vas, agyagcserép és vas. Azon kívül ugye ezt is mindjárt tudjuk, hogy az agyagcserép és a vas nem tud összetapadni. Később szóba is jön, hogy nem elegyedik egymással sehogyan, nem egyesül egymással a vas és a cserép, mint ahogy tudjuk, hát ha van abszolút lehetetlen, ez abszolút lehetetlen, akkor szeretném megkérdezni, nagyon stabil volt ez a szobor? Hát ugye egy ilyen hatalmas, karcsú szobor, ami ilyen statikai konstrukció, hogy a lábfeje és a lábujjai félig vas, félig cserép, hát ez rendkívül instabil volt. És azt is látjuk, hogy éppen a végén, ott a lábfejnél, ott a legtörékenyebb, és ott a legkevésbé stabil. Aztán még egy érdekességet figyeljünk meg. Azt olvastuk, hogy kiváló volt a fényessége, hát úgy képzeltük, talán az egész szobor fény lett, talán csak az arca fény lett, de az arca rettenetes volt. Én sok ilyen rajzot láttam erről a dánieli szoborról, hiszen ezen régi biblia magyarázók rengeteget foglalkoztak, és megfigyeltem, hogy erre senki nem figyelt föl. Általában rajzoltak egy ilyen jámbor keleti arcot, amilyeneket ilyen régi domborműveken látunk, de ezt egy se ábrázolta, hogy az arca rettenetes volt. És most én szeretném megkérdezni, van ennek jelentése vajon? Mert mit is ábrázolt ez a szobor? Mire volt válasz? Melyik kérdésre volt válasz ez az egész szobor, amit Isten Nabukodonozornak majd Dánielnek megmutatott? Arra a kérdésre, mik lesznek ezután egészen az utolsó napokig? Akkor mondhatnánk, hogy a egyfajta váza ez az emberi történelemnek, persze nem minden földrészre kiterjedő történelemnek, hanem az a sáv, ami a Nabukodonozor birodalmának az utód élete, és annak a folytatása, ami egyébként a bibliai történelem szerint a történelemnek a fő sávja, hogy így mondjam, ahol a megváltás terve körüli nagy küzdelem zajlik. És ezek szerint akkor milyen lesz a következő történelem ebben a fő sávban, de egyáltalán általános érvénnyel is az utolsó napokig? Kiváló a fényessége, tehát lesznek itt nagyszerű teljesítmények, nagyszerű eredmények, de az ábrázata rettenetes. Most a 21. század elején vagyunk, igazat tudunk neki adni? Ilyen volt. Kiváló a fényessége olykor, vannak itt nagy szellemi és fizikai és tudományos és minden teljesítmények, de az ábrázata összességében rettenetes. És ez egy hihetetlenül egyszerű, nagyon a témának megfelelő, és nagyon kifejező ábrázolás volt. De nézzük a magyarázatot. Így folytatta Dániel. Ez az álom, és az értelmét is megmondjuk a királynak. Te, ó király, királyok királya, akinek az egek istene birodalmat, hatalmat, erőt és dicsőséget adott. És valahol emberek fiai, mezei állatok és égi madarak lakoznak, a te kezedbe adta azokat. és úrrá tett téged mindezeken. Te vagy az aranyfej. És utánad más birodalom támad, alább való, mint te, és egy másik, egy harmadik birodalom részből való, amely az egész földön uralkodik. A negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas, mert miként a vas széttör és összezúz mindent, bizony, mint a vas pusztít, mindamazokat szétzúzza és elpusztítja. Hogy pedig lábakat és ujjakat részint cseréből, részint vasból valónak láttál, a birodalom két felé oszol, itt megjegyzem, hogy a két felé nincsen benne a héber szövegben, hanem csak az van benne, hogy széttöredezik, darabokra oszlik, vagy darabokra szakad. És olvasom tovább, de lesz benne a vasnak erejéből, amint láttad, hogy a vas elegy volt az agyagcseréppel. És hogy a lába ujjai részint vas, részint cserép, az a birodalom részint erős, részint pedig törékeny lesz. Hogy pedig vasat elegyülve láttál agyagcseréppel, azok emberi magáltal vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, mint ahogy a vas nem egyesül a cseréppel. És azoknak a királyoknak az idejében támaszt az egek istene birodalmat, amely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át, hanem szízúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké. Mint hogy láttad, hogy a hegyről kő szakadt le kéz érintése nélkül, és szétzúzta a vasat, rezet, cserepet, ezüstöt és aranyat. A nagyisten azt jelentette meg a királynak, ami majd ezután lesz. Igaz az álom, és bizonyos annak értelme. Igaz az álom, és bizonyos annak értelme hangzott el, mint egy 2600 évvel ezelőtt. És most akkor nézzük ezt a magyarázatot. Ugye Nabukodonozornak ez is újdonság volt, hogy azt mondta neki, hogy az egek istene adott neked, amivel azt fejezte ki, hogy nem vagy független, és valamiért az Isten most, a valami az ő tervében neked valamilyen szerepet szánt, hogy ezt a hatalmas területet, népeket, a te uralmad, engedte, hogy a te uralmad alá hajts. Ugye hát Nabukodonozor Egyiptomot is meghódította, óriási területe volt a birodalmának, és azt olvassuk, te vagy az aranyfej. Valahogy nagyon jellemzőek még ezek a fémek, ugye nyilván megfigyeltük, hogy van egy dekadencia ebben, és nekünk ez azért furcsa, mert hogy ugye itt jön az arany után az ezüst, a réz, a vas, és utoljára a cserép, mert mi azzal vagyunk tele, hogy az emberi történelemben fejlődés van. Ugye, hogy itt egy örökös evolúció van, és itt meg mást mond, itt meg dekadenciát mutat, ugye ezeknek a fémeknek az értéke lefelé egyre csökken. Majd erre a kérdésre még visszatérünk, más a nézőpontja. Ugye azt elismert, hogy kiváló a fényessége, tehát lehetnek itt tudományos, meg technikai, meg egyéb vívmányok, de a proféciának a nézőpontja más. Ő más szempontból lát itt dekadenciát és hanyatlást. Aztán azt mondja, utána, ha is még egyet tegyünk hozzá, olyan gazdag volt a babiloni birodalom, hogy hát hihetetlen mennyiségű aranyat tudtak halmozni, ugye az aranyfej ezért is jellemző. Hát gondoljunk arra, ha annak a szobornak a mását, ami mintegy 30 méter magas, 3 méter széles, ha üreges volt, ha tömör volt, elképesztő mennyiségű arany, hogy a szín aranyból megcsináltatta, és erre biztos, hogy nem pazarolta az összes aranyát, ami létezett a kincstárában. És azután a másodikról azt mondja, hogy alább való lesz a következő birodalom, mint te, és ezt jelképezték az ezüst mellés karok. Ugye melyik birodalom követte az új babiloni birodalmat? A perzsa birodalom, régiek inkább így hívták, hogy méd perzsa birodalom, mert először a médek voltak az erősebbek, és ugye szövetségben győzték le a birodalmat a médek és a perzsák, és ez tényleg roppant gazdag, hihetetlen gazdag volt ez a birodalom is, de szilárdságban, főleg a szilárdságban, és de mesés gazdagságban sem mégsem érte utol az új babiloni birodalmat. Azért is nagyon jellemző itt az ezüst, ahogy mondja is, hogy alább való, mint te, mert ők meg az ezüstpénz használatát vezették be. Úgyhogy mindegyikre valahogy karakterisztikusan jellemző az adott fém. Utána a harmadikról annyit mond, hogy részből való, de tesz hozzá egy megjegyzést, hogy az egész földön az egész földön uralkodik. Hát melyik jött a Perzsa Birodalom után, a második nagy világbirodalom után? Nagy Sándor Hellén birodalma. És érdekes, hogy az ő katonái meg bronz fegyverzetet viseltek. Egy ókori író úgy utal a Hellén hadsereg partra szállására, hogy bronz emberek jöttek ki a tengerből. Ez annyira jellegzetes volt, és van értelme annak a megjegyzésnek, hogy az egész földön uralkodik? Hát ha emlékszünk rá, hogy Nagy Sándor Babilonban halt meg, de ennél messzebb jutott, Indiáig, és itt nyugat felé, ugye, hát itt már Görögország is benne van ebben az újabb nagy birodalomban, de hát hihetetlen nagy terület volt ez, és ezért teszi külön ezt a megjegyzést. Utána mondja, a negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas, mert miként a vas széttör és összezúz mindent, bizony, mint a vas pusztít mindamazokat, szétzúzza és elpusztítja. Szeretném megkérdezni, hogy ráismerünk Rómára? Még ma is emlegetjük, hogy a vas Róma, a kegyetlen Róma, amelynek nincsen akadály, amely széttör és összezúz mindent. Azt mondja, mind amazokat szétzúzza és elpusztítja. Hozzátehetjük, hogy úgy lépett a Hellén birodalom helyére, hogy bár átvette a görög kultúrát, ezért is beszélünk görög-római kultúráról, de Görögországot kíméletlenül leigázta és lerombolta a városait. Szóval a vas pusztításával lépett föl Görögország ellen is, és tudjuk, hogy másút ugyanez volt a helyzet. Aztán így olvassuk, és ez nekünk a legérdekesebb a vége, hiszen mondja is, hogy mi lesz az utolsó napokban, itt a hangsúly, és minél közelebb jövünk az ókortól napjainkig, annál izgalmasabb a dolog számunkra. Azt mondja, hogy pedig lábakat és ujjakat, a lábfejeket és az ujjakat részint cseréből, részint vasból valónak láttad, a birodalom darabokra törik, széttörik, de lesz benne a vasnak erejéből, amint láttad, hogy a vas elegy volt az agyobb cseréppel. És hogy a lába ujjai részint vas, részint cserép, az a birodalom részint erős, részint pedig törékeny lesz. Hogy pedig vasat elegyülve láttál agyagcseréppel, azok emberi magáltal vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, mint hogy a vas nem egyesül a cseréppel. Szeretném megkérdezni, el tudunk képzelni ennél találóbb ábrázolást arra, ami ténylegesen történt? Hogy dőlt meg a nyugat-római birodalom? Úgyhogy ilyen cserép civilizációk, Ázsiából jött nomád, népvándorló törzsek, ezek bele-bele haraptak a birodalomba északról, aztán betelepültek, egyfajta szövetséget kötöttek a gyengülő birodalommal, aztán ellene fordultak, és ez a hihetetlen dolog történt, hogy a cserép legyőzte a vasat. Ugye ezt, hogy így mondjam, megjósolni emberileg nem lehetett. Egyáltalán az is egy rejtély, nem tudunk rá feleletet. Miért indult el egyik nép a másik után Ázsia belsejéből, egyik lökte maga előtt a másikat, és ezek beözöllöttek Európába? Erre a történelmi tüdeményre se tudunk magyarázatot adni, de az még döbbenetesebb, hogy a vas római birodalmat megdöntötték. És mi történt ezután? Ugye létrejöttek az úgynevezett barbár európai királyságok, ahol ugye betelepültek a különböző területekre, a különböző népvándorló törzsek, annak az országnak az őslakosaival részben ugye összeelegyedtek házasságok révén, valamit átvettek azoknak a kultúrájából is, és őrizték a maguk hagyományait is, és így jöttek létre az európai nemzetállamok. De miért mondja azt a profécia, hogy ez részint erős, részint törékeny lesz? Hát egyrészt ez valóban különleges, hogy ezek az európai nemzetállamok nagyon hosszú életűek. Ha arra gondolunk, hogy hány nép tűnt el a történelem süllyesztőjében gyorsan, ugye, akkor elgondolkodunk azon, hogy ugye időszámításunk után 476-tól napjainkig, hát durván 1500 esztendő. Ugye Magyarország ugye még csak a 19. század végén volt 1000 éves, de már az is ezt messze elhaladta, és hát aztán vannak ugye még régebbiek, ugye Franciaország, vagy Germánia, vagy akár mit nézünk, és ez hosszú életnek számít a történelemben, de ugyanakkor törékenyek is. Mert egyrészt képtelnek egymással egyesülni, ugye ennél kifejezőbb hasonlatot nem lehet mondani, mint azt, hogy a vas nem tud összeütvöződni a cseréppel. És örökös háborúkat vívnak, változnak a határok, népek költöztetése ide és oda, tehát egyrészt törékenyek, nincs nyugalom, nincs állandóság, rengeteg háború, vérontás, változékonyság, de mégis fennmaradnak. Ugye milyen titokzatos ez az egész, és ugye most nagyon érdekes időszakban vagyunk, ugye van Európai Unió. De megkérdezem, hogy azért sikerül legyőzni a nemzeti önállóságra törekvést, meg a nacionalizmust? Nem. Ugye ez folyton ott van valahol a háttérben, hogy a legutóbb a skótok törekvését hallottuk, és hát Magyarország is igencsak rájátszik a nacionalizmusra, tehát ezt láthatjuk, hogy ez igaz, hogy ahogy a vas nem elegyedik a cseréppel, tartós, végleges, a valódi egységet képtelenek alkotni egymással. Ugye ez 1500 év hosszú idő a Római Birodalom bukása óta, de beteljesedett, hogy több nagy birodalom nem jött létre? Pedig kísérlet nem hiányzott. Ugye először tehát Nagy Károlyt említhetjük, már ő is hatalmas birodalmat kovácsolt össze, aztán gondoljunk utána Napóleonra, hát ő ugye Moszkváig eljutott, aztán a rossz emlékű Hitlerre gondoljunk, ő is eljutott odáig, de még az életükbe se tudták összetartani. Tehát, hogy így mondjam, ezek a kísérletek csak még jobban aláhúzták annak az igazságát, hogy nem lehet ötödik birodalmat ezek után összehozni, mert itt van egy olyan centrifugális erő, a nemzeti öntudat, a nacionalizmusok révén, hogy ahogy a vas nem melegyedik a cseréppel, ténylegesen nem lehet összehozni. Azt is mondja, hogy emberi magáltal való keveredések lesznek. Hát tudjuk azt, hogy királyházasságokkal együtt járt, hogy területeket csatoltak. Ugye tudjuk, hogy a régi jelszót, hogy te csak házasodj, boldog Ausztria is, hízzon a birodalom, és azt is tudjuk, hogy telepítettek népeket innét, oda és amoda, és hát ugye most már ki tudja megmondani, hogy ő szintiszta ez vagy az. Ugye mindannyian végig gondolhatjuk a családunk történetét, van abban ez is majdnem, lehet, hogy van, aki ki tudja mutatni, hogy ő nála semmi, de szóval ezek a keveredések megvannak, és mégis megmarad a nemzeti öntudat, és a nacionalizmusoknak a nacionalizmusra való hajlam. De van egy érdekes, egy még mélyebb jelentése is ennek a vascserépügynek, mert az ember elkezd gondolkodni, hogy hát azért hogy is marad fönn a római vas? Mert azt mondja, marad benne, vas is lesz, a lábujjak és a lábfejek, abban cserép is van, meg vas is van. És akkor hogyan is maradt meg a római vasból, vagy mi maradt meg a római vasból a barbár királyságokban is, és a későbbi évszázadokban is? Nagyon helyes, itt Gabika mondja, hogy a kereszténység. Tudnilik, ugye Nagy Konstantin idején, az időszámításunk utáni 4. században, a konstantinuszi fordulat nyomán birodalmi egyház lett a kereszténységből. Az egész szervezete, jogrendszere nagyon hasonult a római birodaloméhez, átvett rengeteget a római birodalomnak a hagyományaiból, a vallásából is, az abszolút hatalom eszméjét is, ugye, mert a római császárok kezében összpontosult a világi hatalom, de egyben ők voltak a pontifex maximusok is, az államvallásnak a főpapjai, és mindezek öröklődtek tovább a középkori Európába, ugye még a nyelve is az lett az egyháznak, ami az ókori római birodalomban, vagy a latin lett az egyházi nyelv. Tehát, hogy így mondjam, a római vas azt a új barbár királyságokba az egyház révé maradt meg, mert ezek a barbár királyságok sorra felvették a kereszténységet, és az egész kultúrájuk abba az egyház vitte bele a Rómának az örökségét, a kulturális örökségét is. Tehát Akkor viszont mit jelképez a cserép, hogyha a római vas, a birodalmi egyház, illetve a középkori egyházi hatalom által maradt meg, akkor mit jelképez a cserép? Akkor az nyilván a világi hatalmat. És akkor van ennek a vas cserép ötvözhetetlenségének egy második mondani valója is, egy második szintje is, hogy ezt a kettőt se lehet tartósan ötvözni. Érthető ez? Hát, és a történelem is tanúsítja. Ugye, mert teljesen más a valójában a célja, az irányultsága egyiknek és a másiknak, ha hűséges az eredeti eszméhez. Mások kellene, hogy legyenek a módszerei, de ha már az egyház a világi hatalommal szövetségre lép, akkor mindegyiknek hatalmi ambíciói vannak. Akkor meg azért nem férnek össze, mert a régi jó magyar közmondás szerint két dudás nem fér meg egy csárdában. Amikor Nagy Károlyt megkoronázta Rómában a pápa 800 karácsonyán, akkor egy nagyon érdekes szituáció volt. Meg is jegyzi Eginárd, Nagy Károlynak a történet írója, hogy nem volt elragadtatva Nagy Károly attól az ötlettől, hogy meglepetésszerűen megkoronázta őt a karácsonyi vise alkalmával a római pápa, mert ő inkább a kelet-róma, még fennálló kelet-római császárság özvegy királynőjének a feleségül vétele által akarta megszilárdítani a maga hatalmát, és a császári rangot megszerezni. Viszont amikor koronázta őt a pápa, akkor már ott vibrált a kérdés, hogy ki a nagyobb. Akit koronáznak, vagy aki koronáz. Aztán hamarosan ki is tört a római pápák és a német-római császárok harca. Talán iskolából ki emlékszik erre, ugye ehhez kapcsolódik az a híres kanosszajárás. Aztán utána egész középkorban úgy nézett ki, hogy szilárdan áll ez a szövetség, de jött a nagy francia forradalom, ugye, amit előkészített a felvilágosodás, és látványosan és durván tört szét ez a szövetség. Ugye 1798-ban a francia seregek bevonultak Rómába, fejsze csapásokkal törtek be a Sixtus kápolnába, a pápát fogságba vitték Franciaországba, bíborosokat bebörtönözték, és kiplakátolták egész Rómába, hogy a pápaság örökre véget ért, és kikiáltották a római köztársaságot. Akkor megint a vas és a cserép szétment a másodlagos értelmében is, és akkor egy darabig ilyen időszak volt egész Európában, hogy állam is egyház szétválasztása. De mindenkit megkérdezek, észrevesszük, hogy megint törekvések indulnak meg a vas és a cserép ötvözésére? Amikor már hallottuk azt, hogy az Európai Uniónak az alkotmányába bele kell vonni, hogy Európa keresztény gyökerei, amikor a nemzeti alkotmányokba ennek bele kell kerülni. Emögött mind ezek a törekvések húzódnak meg a valóságban. Mert az emberi társadalmak szinte atomjaikra mennek szét, nincs cement, ami összetartsa a társadalmakat, válságra halmozódik, és a világi hatalom is szövetségest keres, az egyházi hatalom is szövetségest keres, mert sokáig volt özvegy, ugye, amíg mindenütt az állam és az egyház szétválasztása volt érvényben, és a világi hatalom szövetsége által remél nagyobb befolyást szerezni, nagyobb lehetőségeket a kereszténység számára. Tehát ez egy bámulatos valami, ez a vascserép, és hogy itt ez megy, hogy próbálják ötvözni a nemzetek szintjén is, egyház és világi hatalom szintjén is, de se egyik, se másik ötvözet nem akar összeállni. És mi lesz végül a befejezés? Így hallotta Dániel, és azoknak a királyoknak idejében, ez nagyon jellegzetes és nagyon fontos, tehát azt mondja, ez a vascserép ügy, ez fennáll egész addig, amíg az egek ki Istenre támaszt birodalmat, amely soha örökké nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át, hanem szétszúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké. Aztán még hozzáteszi, hogy miből lehet ezt megérteni? Azt mondja, minthogy láttad, hogy a hegyről kő szakadt le kéz érintése nélkül, vagyis emberi beavatkozás nélkül, és a szétszúzta a vasat, rezet, cserepet, ezüstöt, aranyat, és aztán emlékszünk, talán jött egy nagy szél, úgy összezúzta őket, mint a nyári szélű nap olyfa, jött egy nagy szél, felkapta, helyük se találtatott többé, és az a kő pedig kezdett nőni, míg nagy hegyé lett, ami betöltötte az egész földet. És a magyarázat úgy hangzott, hogy ez jelképezi azt, hogy végül támaszt az egek istene birodalmat, amely emezeket megsemmisíti, de ez pedig megáll örökké, ez már nem száll más népre. Akkor most már csak arra kell röviden szólnunk, hogy mit jelképezhet ez a kő. Nem kell sokáig törni a fejünket. Tessék? Még egy kicsit közvetlenebbül is mondhatjuk. Úgy van, azt, de még konkrétabban mondhatjuk. Nem a születése, mert azon már régen túl vagyunk, mert ugye már vas cserép az azután van. Igen. Tessék? Aha, a Jézus visszajövetelét. És ezt mi találjuk ki? Nem. Mert Máté evangélium a 21. fejezetében találjuk azt, hogy maga Jézus vonatkoztatta önmagára ezt a követ. Máté evangélium a 21. fejezetében így olvassuk. Ezt mondta, aki e kőre esik, szétzúzatik, akire pedig ez esik rá, szétmorzsolja azt. És ugye az előzményekből kiderül, hogy ezt önmagával azonosítja. Egyébként is ez egész Ószövetségen végigvonuló jelkép, hogy a messiás kőszikla. Na akkor most mit értsünk ezen? Miért volt ez a dekadencia, hogy aranytól lefelé a cserépig, és miért kell a visszatérő megváltónak vagy messiásnak ezeket a birodalmakat megsemmisíteni, elsöpörni? Hozzá kell tennem, hogy nehéz a kőnek leütni lábáról ezt a szobrot. Hát ez olyan instabil, főleg a végén, hogy ha nem avatkozna bele a kőnek a leszakadásával, akkor magától omlana össze, és az sokkal rosszabb lenne, mert akkor nincsen folytatás, akkor ez egy önmegsemmisítés. De közben avatkozik, ugye is az ítéletnek a szimbóluma, hogy ezeket összezúzza, mint a nyári szérű nap olyva, a szél elviszi, helyük sem találtatik többé, és ez is fontos mozzanat, mert ezzel azt mondja, hogy egy atom se lesz beépítve, idézőjelbe téve az atom szót, ezekből a földi birodalmakból, földi kormányzati elképzelésekből, földi szervezetekből, ez egy teljesen más jellegű birodalom. És akkor válaszoljunk arra, miért volt a dekadencia, mert az Isten más nézőpontból nézi, abból a nézőpontból nézi, hogy viszonyulnak az emberek az élet, a szabadság, a fejlődés törvényéhez, ami nem más, mint az a bizonyos szeretett törvény, az az egyetemes szeretett törvény, ami nem érzelmet ért a Biblia, hanem egy erkölcsi alapelvet. A maga Jézus ugye így határozta meg, hogy ne keresse, illetve ezt már Pál írja a korintusi levélben, hogy ne keresse senki azt, ami az övé, hanem mindenki azt, ami a másé. Jézus pedig a szeretet definícióját így adta meg a hegyi beszéd aranyszabályában, hogy amit szeretnétek, hogy az emberek veletek tegyenek, ti tegyétek azt ő velük. Vagyis a másokért élés, az élet, a szabadság, a fejlődés törvénye. Ilyen törvény mellett tudnak az emberek egységesülni, tudnak összetartani, tudnak együtt építeni valamit. Az egoizmus pedig, ami ennek az ellentéte, az én középpontuság, az önzés, az pedig olyan, mint a centrifugális erő, ami szétdobja az egyedeket, az embereket, egyre képtelenebbé teszi őket a közösség alkotásra, az összefogásra. És ebből a szempontból az erkölcsi törvényhez való viszonyulás, az erkölcsi értékek szempontjából van állandó folyamatos dekadencia egészen az utolsó napokig, és az Istennek azért kell közbelépni, mert még egyszer mondom, emlékezzünk, hogy ezek a vas cserép, ami nem tud összetapadni, ilyen alapzaton volt ez a szobor, tehát ez magától iszonyú robajjal összeomolhatott volna reménység nélkül, de az isteni közbelépés az lényegében az, amit az Új Szövetség így mond, hogy Krisztus egy kritikus ponton, amit Jézus egyébként így mondott, hogy olyan nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni a földön, akkor ő beavatkozik, és ezt meg jelenése könyve fogalmazza így, hogy elpusztítsa azokat, akik a földet pusztítják, kivegye a földet pusztítói kezéből, és visszahelyezze Isten uralma alá. Ugye a Biblia szerint ezért nem egy katasztrófába torkollik a történelem, olyan értelemben, hogy egy olyan katasztrófa, ami itt a vég, aztán vég, hanem azt mondja, ugyan egy borzalmas valami történik, mert egy csődbe jut az emberi történelem, abszolút csődbe, és az önmegsemmisítésig is elmenne a dolog, ha az isteni közbelépés nem lenne. De ígér egy természet feletti isteni közbelépést, ugye ne felejtsük el, ezt kézérintése, nem emberektől van a dolog, nem emberi dolognak a következménye ez, leszakad a kő, felülről leszakad a kő, és kiveszi pusztítói kezéből a földet, és újjáteremti a földet, ahogy az írás másút részletezi. És bekövetkezik az, amit Jézus olyan egyszerűen mondott a hegyi beszédben, boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Tehát a bibliai történelem szemléletben nagyon komoly kijelentések vannak, és nem titkolja el azt, hogy drámai végkifejlet felé halad a történelem, de mégsem egy mindent megsemmisítő katasztrófa, ma sokan ilyentől félnek. Azt mondja, hát mindnyájan elpusztulunk, vége lesz, kész. Nem, hanem azt mondja, van Isten az égben, aki a kritikus ponton beavatkozik, és van további terve, és újjáteremti ezt a földet, és újraindítja azt az emberi civilizációt, amit már a szelidek építenek föl, ahol mindenkinek az elméjébe és a szívébe van írva, ahogy az írás másot mondja, a másokért élésnek a törvénye, és ezért nem romul meg ez a birodalom, és ezért nem száll át más népre, és ennek lesz állandósága, miközben a földi birodalmaknak pedig nincs. Hát itt befejeztük, és lehet most hozzászólni, kérdezni bármit az elhangzottakhoz.